Szavakon túl. 20 talányos fogalom. Szavak, amelyek egy szereplőre, egy idézetre, egy történetre utalnak. Egy műsor, amelyben az alany dönti el, hogy miről kérdezzék őt, de valójában ő sem tudja, melyik fogalom pontosan mit akar. Szavakon túl. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Kálói Molnár Péter, színész, énekes, rendező, költő. 1993-ban végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán, játszott a Nemzeti Színházban, 93 és 97 között a Víg Színház társulatának a tagja. Ezután szabad foglalkozású művész lett, a Komédiumban, az International Buda Stage-en és a Thália Színházban szerepelt. 1999 óta az IBS főrendezője. Jelenleg a Centrál Színházban és a Hadszín Teátrumban láthatjuk őt. Állandó szereplője volt a Beugró című televíziós műsornak. Láthattuk őt az Üvegtigrisben, a Papírkutyákban vagy a Kútfejekben. Feleségével két gyermeket nevelnek. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig átnyújtok szertartásosan egy papírt aktuális vendégemnek, és ezen papíron kifejezések szerepelnek, az én reményem szerint igen talányos és sejtelmes kifejezések. Minden kifejezés vagy mondat mögött aktuális vendégem életének egy meghatározó szereplője, története, szerintem érdekes aspektusa bújik meg, az én hitem és reményeim szerint, az ő számára sem egyértelmű módon. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy Kálói Molnár Péter mer kifejezések közül választhat. Bármi megtörténhet. Cölöpök. Mikor már? Dilemma. Ezt nem hiszem el. Gombhoz a kabátot. Mi az összefüggés? Türelem rózsát terem. Még mindig? Elmondod? Csíptem a szemét. Disszonancia. Hát, ha bevonzom. Vigyázó szemek. Szükségből siker. Az ígéret szép szó. Mikor segített? Szállj ki. Kiderült valaha?
Látod, mint egy szabad vers. Ez olyan.
Kis túlzással.
Igen.
Szimpatikus-e valamelyik? Melyikkel kezdjük?
Legyen a még mindig.
A még mindig...
A közepe felé.
A közepe. Igen. A még mindig az egy interjúban talált észrevételre utal, ez egy írott interjú volt, és az interjú helyszínén megjelent Revicki Gábor. És te oda mentél Revicki Gáborhoz, és szinte ilyen zavarba ejtő módon, már befutott jeles színészként, tébláboltál Revicki Gábor mellett előtt. És az jutott eszembe, ha jó adta vissza persze az újságíró mindezt a jelenetet, hogy te mind a mai napig ilyen zavarba tudsz kerülni egy-egy általad nagynak gondolt színész jelenlétében?
Nagyon röviden kellene válaszolni, akkor igen. Tehát számomra azok az ikonok, akiket én gyerekként a televízióban csodáltam, és végül is miattuk szerettem bele ebbe a pályába, az nekem nem természetes együtt játszani velük. Nyilván, amikor már maga, ha közösen dolgozunk, akkor ott már csak a feladatra koncentrál az ember, de a társaságukban valóban elfogódott vagyok.
És akkor Hauman milyen vagy?
Hauman Péter, Cserhalmi György, hosszan sorolhatnánk a nagyszerű.
Hauman előtt milyen voltál, vagy Cserhalminál? Pirulgatsz?
Hát lehet, hogy őket kellene megkérdezni, mert lehet, hogy ők nem emlékeznek erre, de azért szerintem igen. Tisztelettudó. Ezekkel az emberekkel, az igazán nagy színészekkel az a szerencse, hogy ők a legszerényebb emberek, szerintem. Hogyha ezekkel a nagyvadakkal beszélgetsz, nem tudom, neked mi a tapasztalatod, nekem az, hogy ők a világ legszerényebb emberei. Tehát nagyon nehéz náluk szerényebbnek mutatkozni.
Nem csak színészeknél van így, az igazán nagy emberek, gondolok itt például Karikó Katalinra, olyan pósztalan, alázatos és szerény, miközben nekik lenne a legtöbb okuk, nem is azt mondom, hogy nagy mellényűnek lenni, de úgy nem annyira szerénynek lenni.
Igen, de azt hiszem, hogy nekik nem kell pótolni valamit egy kis nagyképűséggel, és pontosan. Egy kis pózzal, és egy kis mellébeszéléssel, mert ők már letettek valamit az asztalra. Úgyhogy ők már lehetnek önmaguk.
Te önmagad vagy? Vagy szerinted
nem szeretném
magad
hozzájuk hasonlítani magam.
Kompenzáláson.
Ha azt kérdezed, hogy szabad vagyok-e, akkor igen. Tehát nagyon szerencsés ember vagyok, hogy azért én az átlagnál sokkal inkább egész életemben, vagy mondjuk 95%-ig én azt csinálhattam, amit szerettem, és amihez kedvem volt eddig. Tehát, hogy nagyon kevés korlátot tűrök meg magam körül, vagy szeretek.
Neked mi volt a korlát? Például mondjuk a társulati lét?
Persze, nyilván a társulati lét azért az nyilván azért az egy szabvány, szóval abba úgy bele kell simulni egy picit, nyilván az korlát, de nem mondtam azt, hogy minden társulat korlát, tehát azért nem lehet általánosítani.
Te ugye a Víg Színházban voltál 5 évet.
Így van.
Hát ott azért olyan sok babér szerintem neked nem termett, miközben úgy indultál, hogy tiéd lesz ott minden, nem? Hát azt mondta Marton, hogy te meg Szarvas József vagy az, aki bejön a színpadra, és nem kell semmit csinálnotok, mindenki rátok figyel. Tehát oda volt ígérve neked, de javíts ki, a rosszul gondolom.
Azt mondta, hogy olyan típusú színész vagyok, mint a Szarvas Józsi, és hogy ebből kevés van, akiknek semmit nem kell csinálni, mert már önmagában az egy jelenlét és egy jelenség. Ezt mondta egyetemista koromban, de aztán meg nem kaptam tőle igazán nagy szerepeket.
Miért nem kaptál?
Meg a többiektől se. Akik rendeztek, ilyen közepes dolgokat kaptam, azt hiszem tőlük kell megkérdezni, nem tudom.
Sejted azért, nem?
Tényleg nem. Tehát most így lehetett nyilván önkritikus önmagammal, lehet, hogy volt bennem valami túl mozgásosság, most nem a szó szerinti értelemben, hanem az izgágaság határait súrolva, lehet, hogy az volt bennem, ami talán egy picit sok lehetett, vagy idegesítette őket. Hogy más magyarázatot nem nagyon tudok, mert sok mindenben használható voltam már fiatalabb koromban is.
De nem kérdezted meg Martont, mondjuk a 3. évben? Hogy tanár úr, mi a túrót csinálok én itt? Nem erről volt szó?
Marton tanár úr mindig tudott válaszolni, tehát mindig...
Ja, leszerelt?
Persze, tehát ő ezeket nagyon ügyesen forgatta. Nyilvánvaló, hogy egy színházigazgatónak, és akkor most egy picit mindig próbáljuk meg empatikusan a másik oldalról is szemlélni, különösen, hogyha magunkról van szó, és a velünk szemben ülőkkel, az néha jó eljátszani az opozit szerepkörrel is. Tehát nyilván egy színházigazgatónak az az érdeke, hogy a kis szerepekben is jó színészei legyenek, nem? Azt gondolom, ha én színházigazgató lennék. És hát ehhez óhatatlanul is nagyon jó színházpolitikusnak kell lenni. És a Marton tanár úr az volt. Tehát ő azért ezeket mindig megindokolta.
De hát neked mit mondott?
Hát, hogy most ne szerződjek el, mert pont most elfogadtak, akkor a következő évben akkor pont azt mondta, hogy hát nem azt az alakítást hoztad, amit elvártam volna. Ott volt egy pici kis nézetelt, és a rendező teljesen másképp, mint a tanár úr, mint igazgató. Olyankor eleve bajban van a színész, tudod, hogy most akkor, hát hogy. Valószínűleg nem szabad a színészt olyan helyzetbe hozni.
De hogy egy kicsit még provokáljalak.
Igen.
Nem engedtek el tudomásom szerint 2 filmre se.
Igen, volt olyan, amit utólag tudtam meg, hogy...
Hogy azért ez elég, én magamból indulok ki, elég nagy csomag ahhoz, hogy az emberbe gyűjjön a keserűség.
Gyűlt. El is jöttem, tehát én az elég hamar eljöttem.
5 évig azért ott volt.
Hát 1 év egyetem alatt, gyakorlat, és akkor még 4 év. De közben azért én a Meseláncot forgattam, egy sorozat, közben az egyik induló kereskedelmi csatornán a legelső stand-upba benne voltam, azért már néhány filmben is föltűntem, tehát hogy közben egy elég sok dologban megcsináltuk a Sört, aminek rögtön sikere lett, megcsináltuk a Víjont, szóval azért közben én kitaláltam magamnak, hogy mivel pótoljam azt, amit nem kaptam meg a Víg Színházban. De persze ezt tökéletesen jól érzed, és ami igazán fáj egyébként, így utólag, még mindig, hogy azt nyilván fiatal színészként megérti az ember, hogy olyan nagy színészek mellett, mint például Revicki Gábor, ha már őt hoztad föl példának, és hát ugye hosszan sorolhatnám a Kerntől elkezdve, hosszan sorolhatnám az akkori nagy ágyuk névsorát. Természetes, hogy nem főszerepekkel kezdesz, vagy többször játszol kisebbet, mint nagyobbat, hiszen nyilván a nagy ágyukról kell is, hogy szóljon a színház legtöbbször. az ő tehetségükről és kiteljesedett szakmai tudásukról. Az fáj igazán, hogy zenésben nem nagyon dobtak be a mély vízbe, mert akkor azért én már túl voltam egy amerikai vendégjátékon, opera vonalon, elég sok musical szerepen.
Ami... Padlásba voltál, nem?
Hát persze, Robinson a gép, az egyetlen olyan szereplő, aki nem énekel. Érted? És azok után, hogy én mondjuk harmadévesként Amerikába operát énekeltem, meg hogy a harmadévesként a Rocky Horrornak a főszerepét eljátszottam, amire azt írták, hogy európai szinten énekelek, és túlzás nélkül zseniális a játékom. Most csak idéztem, tehát nem szeretnék egyáltalán nagy arc lenni, most csak idéztem. Akkor rosszul esett, hogy én nem énekelek egyedül. És nem biztos, hogy mindenki énekelt úgy, mint én. Tehát, hogy a zenés területen azért azt az egyet mindenképp fel lehet róni, hogy miért nem kaptam nagyobb feladatokat.
És amikor odaálltál Marton elé, és mondtad, hogy hát tanár úr, eljött a búcsú ideje, akkor mit mondott?
Hát, hogy ezzel nem ért egyet, de ha így gondolom, akkor menjek. Úgyhogy, hát abban az évben, illetve két év alatt az akkori társulat pontosan fele távozott. Tehát a 52 színészből 26. Tehát az egy nagy kirajzás volt. Nagyon sok, nagyon komoly színész elszerződött. Tehát ott akkor azért volt ott egy negatív hullám szerintem. Nyilván a Vígszínházban mindig van színész, aki szerződni akar, és nyilván gyorsan pótolták. Ilyenkor jön az a kérdés, hogy van-e pótolhatatlan ember, vagy nincs.
És van?
Van.
Van pótolhatatlan ember?
Van. Színész, az biztos, hogy van. Szerintem.
Mondasz párat?
Hát akiket éppen most elveszítettünk. Tordi Géza, Hauman Péter, most csak kettőt mondtam.
Benedek hirtelen. Miklós.
Benedek Miklós, bizony. Tehát ők pótolhatatlanok.
Az miben áll, szerinted?
Hát az egyediségükben, amit képviseltek, amit tudtak. Hát ez, tehát Benedek Miklós, hát volt egy olyan műfaj, ami ő egy intézmény volt, amit ő tudott. Az nem úgy van, hogy, és van még három, akkor most az egyik az majd többet fog, mert maradt egy űr. Hát nincs. A Miklós helyett nincs. Hauman Péter, hát érted? Tehát komoly, vagy legyen vidám, vagy tehát a brilliáns, a zseniális válogatsz a jelzők között, hogy mit használj rá. Hát nem pótolható. Tordi Géza, Jézusom. Tehát nem, hát legalábbis bennem nem. De hát nyilván minden szubjektív, számomra nem pótolhatóak ők.
Viszont az egyik legjobb barátod Rudolf Péter, igen, aki a Víg Színház igazgatója. Igen. Ha egyszer megcsörrenne a telefon, és azt mondaná, hogy Péter, gyere, akkor mit mondaná?
Ezelőtt 5 évvel beszéltünk erről, mondtam, hogy szívesen.
De akkor ezek szerint ez nem realizálódott?
Nem, de sokat beszélünk, és nagyon jóba vagyunk.
De ez kimúlott, hogy végül is ez nem lett gyakorlatias megvalósítás formájában, nem valósult.
Ja, ez kimúlott. Olyanokat kérdezel, hát ő az igazgató, én itt színész vagyok, meg rendező. Ha hív, akkor megyek. Szó volt róla, nyilván eddig nem olyan volt a műsorpolitika, de lehet, hogy én nem illeszkedem a mostani Víg Színházba, tehát, hogy én ütném, tehát azért egy igazgatónak sok mindent kell mérlegelnie, és hát hál' Istennek bőven van munkám, tehát nem panaszkodhatok, és nem is olyan jellegű végül is a barátságunk, azt hiszem, hogy most már mondhatom így, tehát tényleg nagyon jóban vagyunk, és semmi pénzért nem váltanám ezt apró pénzre, hogy rákérdezzek, hogy te vagy ajángassam magam, majd biztos majd eljön egyszer az ideje, vagy nem, de akkor ő így látja jónak, és akkor valószínűleg igaza van.
De te az a típus vagy, aki el tudsz menni úgy, ott a körúton, a Víg Színház előtt, hogy ne szoruljon össze a szíved vagy a gyomrod ennyi év távlatából? Mert van olyan, aki nem tud.
Mai napig van bennem nyilván egy karc, és lehet, hogy az egy gyógyír lenne, hogyha visszatérhetnék, mint érett és komoly és sikeres színész lehet. Sőt, valószínű.
Erre szokták mondani, hogy aki érti, érti,
de
aki nem.
Ezt a kérdést igazából nem is nekem kellett volna föltenned, hanem Rudolf Péternek, akit innen is mélyen tisztelek.
És ez részemről is így van. Válasz kérlek egy másik kifejezés. Remek ember Rudolf Péter, nem csak fantasztikus művész. Válasz kérlek egy másik kifejezés.
Hát ő is abba a vonulatba tartozik, akikről az előbb beszélgettünk. Jók ezek a kis... Tényleg jók. Vigyázó szemek, most legyen a vigyázó szemek.
Vigyázó szemek.
Nem tudom, te mire gondoltál,
Törőcsik de... Törőcsik Marira.
Na hát, Törőcsik Mari pótolható, kérdezem nem, tőled. Nem. Érted? Tehát, hogy nincs. Évszázad. Tehát nincs. Vannak hasonló nagyságaink, hál' Istennek, nagyon jól állunk. Tehetségben nagyon jól állunk, de Törőcsik Mari...
Miért? Hát, szeretett téged olyan nagyon? Rájöttél?
Nem tudom, ezt azért így nem...
Ez túlzás?
Mondhatom. Hát nyilván a Maritól kellett volna megkérdezni. Kedvelt, azt hiszem, tehát azért megfigyelt rám. Odafigyelt
rám. Kisfejezte, ugye?
Igen. De most azért ezt ne úgy gondold el, hogy azért ez egy ilyen mentorált kapcsolat volt. Hát nyilvánvaló, én nagyon tiszteltem. Én csodáltam őt. És aztán volt egy olyan momentum, amiből talán azt a következtetést vonhattam le, hogy figyelt rám. Hogy egyszer volt egy olyan műsor Miskolcon, és hát a Törőcsik Mari volt a központ. És hívhatott néhány vendéget, aki neki fontos az életéből, vagy úgy érezte, hogy hívjon, és a Olái Bolya, nyilván ez egy közismert dolog, és engem is meghívott, képzeld el. És hát ez egy óriási megtiszteltetés volt, és úgy képzeld, hogy a Mari nekem adta a virágját, és az megvan, az a szalag a mai napig. Nem tudom, hogy miért, de megköszöntem, és nekem az egy gyerekje.
Elhiszem.
Mert az Törőcsik Mari.
Hát néha, hogy odamész, és meg is simogatod.
Azért az túlzás, de látod, most, hogy beszélek róla, most is így egy picit azért könnyes lesz az embernek a szeme. Tehát ő volt az, akit így, hát most tanított minket, nem feltétlenül volt ő pedagógus, egész egyszerűen zseni volt, akit ha figyelsz, az a legjobb tanulni való. Tehát bejött az órára, és Osztrovszky, és azt mondta a lányoknak, hogy nem tudom, hogy kell, valahogy így. És elkezdte csinálni, mondani a szöveget, és a varázslat. És ott ültünk. És a színpadon is. Hát a csoda. Tehát nincs ezekre már ilyen földi szó nincs, hogy milyen szinten voltak ezek a nagy ágyúk. Nagyon nagy veszteség.
Ő azt is mondta neked akkor, tudomásom szerint az este végén, hogy Péter, vigyázzon a kilokkal. Ezt jól tudom?
Igen, volt egy ilyen dolog is, és igaza is volt.
És ezt tudod, miért hozom fel? Mert hogy később neked az Operettszínházban volt azért egy, hát egy elég életveszélyesnek mondható szituáció, azt talán nem.
Hát nyilván, ami a szívvel kapcsolatos, az minden veszélyes.
Egy infarktusod.
Hát, igen.
És akkor megijedtünk nagyon.
Hát remélem is, hogy féltettetek. Persze, én nem.
Nem?
Én nem, mert engem dolgom van. Tehát még nem végeztem.
Te azt akkor menet közben tudtad?
Hogy dolgom van?
Persze. Azt, hogy ez nem ért véget nekem. Van olyan interjúalanyom, vagy volt olyan interjúalanyom, aki azt érezte ugyanilyen szituációban, hogy ez most lehet, hogy...
Ne, nekem ez meg se fordult a fejemben, nem értettem az egészet. És nem is volt olyan rossz, mint egy vesekő. Sajnos veseküvem már volt.
Az nekem is, az volt.
Hát én azt hittem, hogy meghúztam a hátamat, fájt a mellkasom, bevittek, ott először azt mondták, hogy minden oké, megúsztam, nem volt éppen kardiológus. Aztán, amikor megjött, akkor kiderült, hogy akkor most rögtön átvisznek egy másik helyre. De ott csodálatos orvosok voltak, megműtöttek rögtön, jó sikerült, 15 perc, utána én másnap már jöttem volna ki, mert hát dolgom van. De hogy az nekem nem, az nem, hogy...
De ott te életmódváltásba kezdtél.
Igen, csak aztán jött a Covid, és amit akkor lefogytam, annak nagy részét visszaszedtem, úgyhogy most kezdhetem előről, de nem baj, mindig kell valami feladat az ember szeme előtt.
De akkor letetted a cigarettát, tehát igen. Ott hogy nagyon tudatossá kezdtél válni. Tehát olvastunk cikkeket, vagy találtunk most így visszamenőlegesen, hogy ott egy ilyen új Kálymolnár Péter született. Mondtad, hogy figyelnem kell magamra.
Igen, persze. De azért stresszes a mai világ, tehát azért nem könnyű, mert ugye a kardiológusok leginkább azt mondják, hogy hát a stresszt kerülje az ember, főleg aki hajlamos ilyen dolgokra, hogy szívével valami probléma lesz. Na most hát azt a legnehezebb kerülni, a stresszt. Eleve, hogyha valaki stresszes, meg hát mondjuk eleve egy színésznek azt mondani, hogy kerülje a stresszt, érted, hát mi abból élünk.
De és te meg amúgy is olyan vagy szerintem.
Én pörgős motor van bennem, persze, én V8-as, persze. Nagyon gyorsan ki is fáradok egyébként. Tehát én ilyen rövid távfutó vagyok.
De akkor 1000-rel nyomod addig.
Akkor 1000-rel. De én azért egy óral, én elfáradok. Mert iszonyatos magas fordulatszámom.
Meg olyan
megy a történet.
Érzékenyes vagy, ugye? Tehát, hogy szívedre
abszolút
veszed dolgokat.
Sértődékeny.
Sértődékeny?
Minden rosszat elmondhatsz rólam.
De mint tudsz te megsértődni?
Bármint. Én helyből megsértődök.
Még ok se kell.
Nem. Nyilván most lehet, hogy egy picit túloztam, vagy egy kicsit önironikus is voltam. De sértődős vagyok, persze. Meg hiú. Tehát ezek vannak, ezek a tulajdonságok, de az is igaz, hogy maximalista is vagyok.
És könnyen adsz feloldozást.
És talán ez látod, egyfelé gondolkoztunk, hogy talán ez fölülírja a rosszabb tulajdonságaimat, a maximalizmusom, meg a célirányosságom.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl, Kálói Molnár Péterrel. De ha például megsértődsz, akkor van visszaút?
Van, meg tudok bocsátani, tehát nem vagyok az a egész életre haragszom egy mondatért típus.
De Feleki Kamil tartott ilyen időszakokat, ugye fölírta, hogy 5 év csend, meg 10 év csend. És akkor, amikor letelt, akkor mintha mi se történt volna. Azért te nem vagy ennyire rigorózus és szigorú.
Nem, és ilyen tudatos sem. Nem, én érzelmi ember vagyok, igen. Eléggé.
De mint tudsz te megbántódni? Ha szakmailag ér valami sérelem, vagy emberileg?
Figyelj, szakmailag olyan rettetesen nem tudnak megsérteni, vagy szóval biztos meg tudnak, de azért hát ott azért szakmailag érted, az embernek csak van egy belső mércéje, és az elvileg az a legszigorúbb. Tehát ha annál rosszabbat mondanak, mint amit te gondolsz a saját játékodról aznap este, akkor az rossz indulat.
Tehát te tudod a legjobban megbántani saját magad is,
hát
kritizálni
abszolút,
a saját teljesítményed.
Hogy most nem volt olyan jó, ez most nem sikerült, még egy picit jobban kéne, szebben, okosabban, erőteljesebben. Persze, tehát szerintem az a jó, hogyha te vagy a legnagyobb kritikusod saját magadnak.
És emberileg? Ott azért az már...
Hát emberileg, hát érted, nem vagyok túl magas, stb. Tehát, hogy biztos, hogy meg lehet bántani könnyen, persze.
Ilyet például a szívedre tudsz venni, ha ilyennel viccelődnek?
Igazából megmondom neked, hogy engem mivel lehet kihozni a sodromból. Az igazság érzetem sárba tiprásával. Tehát, ha az igazság sérül, akkor elvesztem a fejemet. Vagy a mérlegelés. A mérlegelés bölcsességét elvesztem. Mert az igazság tisztelete és betartatása az számomra a legfontosabb. Hülye tulajdonság, különösen mai világban, de így van.
De kinél van az igazság? Azt szokták mondani egy szokítás esetén, hogy van a fiú verziója, a lány verziója, meg az igazság. Kinél van az igazság?
Hát nyilván az igazság látása a szubjektív. Tehát amit én igazságnak gondolok, azért én nagyon tudok küzdeni, és kiállni, és harcolni, és sértődni, és perelni, és...
Kiabálni. Azt is?
Persze, hogyha az igazság sérül. Tehát van bennem valami Don Quixote-i avittas igazság, a tisztelet.
Tehát, hogy ez egy ilyen lovagias, becsületbeli ügy?
Abszolút.
Hát ezt apukáktól hozod?
Biztos, igen.
Neki fontos volt, ugye?
Neki nagyon. Neki nagyon fontos volt, és állatorvosként is úgy élt, és úgy viselkedett, és hiába a szocializmusban érte le a legnagyobb részét az életének, szerencsétlen, mint egy gróf. Tehát ugye, tehát ő meg lehet nézni a képeken is, úgy oltja, tehát mint amikor egy gróf egyenes derékkal, stb. Olyan passziói voltak, olyan szókincse volt, olyan hobbiai voltak. Tehát ő abszolút úgy élt a szocializmusban is. És hát nyilván ez hatással van egy fiúgyerekre.
Ő megélhette azt, hogy téged felvettek az egyetemre,
meg,
ugye?
Meg, és nagyon boldog is volt ettől.
Igen. Ő nagyon akarta, hogy te színész légy.
Igen. Sőt, ő mindig mondta. Tehát lehet, hogy nem lett volna ennyire rövid a odavezető utam belül, hogy eldöntsem, hogy én színész akarok lenni, ha apám nem találja ezt ki már 6 éves koromtól, hát ő színész lesz, hát hallgassák meg, hogy mond verset, na mondjál csak egy verset.
És produkáltatok.
Na hát igen, de tudod, ilyenkor azért van egy kis lelkifurdalásom, mert hát ugye olyankor mindig beígért valamit, tehát hogy azért, és én ezzel éltem is, tudod, hogy akkor, de akkor kapok egy új gitárt, és akkor tudod, szóval, és akkor kaptam.
És akkor nyomtál valamit.
Aha. Persze, de nyilván nem ezért csináltam, de azért emlékeztettem rá, hogy kellene már egy új gitár, és akkor ő megvette.
Ő nagyon hirtelen ment el, ugye?
Igen, igen, igen.
Egyik pillanatról a másikra, tehát semmi előjele nem volt.
Hát azért volt, de nem olyan komoly. Hát valószínűleg mai orvostudomány állásánál meg lehetett volna menteni. Tehát egy pici kis műhiba is volt ebbe a történetbe. Úgyhogy, hát 59 éves se volt, tehát nagyon fiatalon, hirtelen. De mondom, azt megélte, hogy fölvettek, és erre nagyon büszke is volt, meg még, hogy az Angyalbőrben már szerepeltem a sorozatban, és elkezdtem az egyetemet, és akkor fél éves vizsga előtt 2 nappal nem volt szép tőle, de hát akkor elment. És az egy nagy törés az ember életében. Főleg, ha ilyen nagyon jó a kapcsolat. És hát igazából tudod, amikor fölnősz, hát igazán akkor kezded el tudni élvezni az apát, akivel szócsatákat vívsz, szellemeseket. És meg is van a visszhangja, és a társaság középpontjai vagytok. És aztán hopp, még most kezdtétek el ezt a fajta felnőttek egymás között létet, és akkor elmegy. Hát szóval ez így nem szép.
Sokat eszedbe jut? Egy-egy siker, egy-egy taps, egy-egy elismerés esetén?
Sokat.
Hogy mi nem látta a sört, a kövek a zsebbent, vagy egy beugró részt?
Igen, vagy hogy látod, hogy visszakanyarodunk mondjuk egy korábbi kérdésedhez, vagy miért nem látja azt, hogy én a Tordi Gézával játszottam, hogy Haumann Péterrel, hogy Cserhamival, hogy Rudolf Péterrel. Tehát ő ezeket nagyon csodálta, ezeket az embereket. Ő is. Biztos boldog lett volna, igen.
Ki is fejezte volna?
Persze, ő ilyen, még nálam is érzékenyebb ember volt, persze. Ő igazi művészlélek volt, tehát filmrendező szeretett volna lenni, csak a anyukája azt mondta, hogy fiam, azért legyen egy normális munkád,
az és biztos,
az állatorvos, majd utána csinálsz filmeket, de ez végig benne volt, tehát neki találmányai voltak, megcsinált ilyen amatőrfilmeket is, tehát ez elektanult autodidakta módon cimbalmozni, ami nem egy könnyű hangszer, és nagyon jól cimbalmozott, úgyhogy saját maga ezt megtanulta, és nem volt még YouTube sem. Ezt nem lehet kimondani?
Szóval, mindent ki lehet mondani.
Ja, jó. Szóval még az se volt, hogy onnan meg lehet tanulni esetleg egy gyors talpalót, cimbalom tanfolyamot, szóval egy hihetetlen fazon volt, és mindig a társaság középpontja volt egyébként. És rendkívül tudott élni, és mesélni.
Hát akkor az örököltél tőle ezt-azt.
Reméljük, hátha.
Na, válasz kérlek egy másik kifejezést.
Hát akkor mondjuk az ígéret szép szó.
Erre néztem rá. Az ígéret szép szó a te eddig még meg nem valósult filmterveidről szólt, vagy szól, hogy te nagyon sok mecénással, vagy vélelmezett mecénással tárgyaltál, és azt mondtad, hogy nagyon sokszor csalódtál. Ezek hogy néznek ki? Hogy ígérnek támogatást, már fellobban benned a lehetőségnek a reménye, és akkor eltűnnek. Hogy ezt hogy kell elképzelni? Mert olyan keserű mondat volt, mikor azt mondtad, és hogy annyiszor csalódtam.
Hát és ez amióta, szerintem arról a könyvről beszélsz, azóta ez csak halmozódott. Tehát én naív is vagyok. Én hiszek abban, hogyha valaki ígér valamit neked, főleg mondjuk egy tehetős ember, vagy befolyásos ember, akkor azt nem csak úgy mondja, hanem ő azt meg is teszi. Valamint még mindig hiszek a reneszánszi Olaszország eszményében, amikor sik volt támogatni tehetséges embereket. Hogy kinek a festője Leonardo, melyik herceghez tartozik éppen, kinek a szolgálatában áll.
De téged sokan hitegettek?
Sokan. Én valahogy valószínűleg kifogom az olyan mecénásokat, akik valószínűleg szeretnének segíteni, de valójában nincs meg hozzá az eszközük, a pénzük, a lehetőségük, de ígérgetni viszont azt nagyon tudnak.
De ez úgy néz ki, van ez, bennem is van ilyen hajlam, tehát leültök, ötleteltek, te már látod magad előtt, hogy mi fog történni.
Hát konkrétan ezt a filmet már négyszer majdnem elindultam vele, és mindig rossz a választás. Vagy négy bal szerencse, érted? Hogy,
két
hogy
film ötleted is van, az egyik van, egy romantikus vígjáték, a másik pedig Shakespeare.
Így van. Így van, de hát még a romantikus vígjátékot sem tudtam most már 4 éve megcsinálni, és már kétszer egész komolyan úgy volt, hogy elindulunk vele, és aztán...
Belehalsz ezekbe?
Bele, mert most én most a 50-es éveimben ezeket szeretném megcsinálni, érted? Mert sokkal több van bennem, mint amit eddig meg tudtam mutatni.
De ez kimúlott?
Hát ezt kérdezd meg. Szerintem ne tőlem kérdezd meg. Hát.
De biztos tartasz ilyen önvizsgálatot? Hogy a rendszer, mármint a színházi rendszer, hogy
nyilván, de nagyon megkapargatnád, szerintem engem sokan szeretnek. De ha nagyon megkapargatnád, akkor meg biztos sokan utálnak is.
Miért
érted?
Utálnának téged?
Nem tudom, hogy nem vagyok simulékony, hogy nem vagyok. Én soha nem nyaltam senkinek. Én nem jártam el sok premier bulira, film díját adóra, kutyafüle.
Miért nem jártál?
Mert hogyha nekem ott nincsen dolgom, akkor csak azért elmenni valahova, hogy mutasd magad, találkozz valakivel, benyalj valakinek. Ez az én erről nem mondok negatív dolgot, érted? Csak nincs benne az én megoldási kulcsaim között, érted? Tehát én nem is gondolkozom ezekbe, hogy most én azért elmenjek egy filmpremierre, most csak mondjunk egy példát, mert ott lesz ez, meg az, meg amaz, és akkor majd közel kerülök hozzá, és akkor azt mondom, hogy ráérek ám, vagy ez, tehát nekem ilyen megoldó kulcsaim nincsenek, de igazából két olyan dolog van az egész életemben, a két gyerekemen kívül természetesen, azok nagyon jól sikerültek, ami szerintem úgy sült el, vagy még talán jobban is, mint ahogy szerintem megérdemelte. Ez a Shakespeare összes rövidítve, a sör, amit 30 éve játszunk kereken, most lesz az évforduló, és a Beugró, az a televíziós műsor, amivel Antenna Hungária díjat nyertünk, és egy ország tényleg, vagy egy ország jelentősebb fele függetlenül a műveltségétől, tehát szerették, és elismerték.
Többiről nem gondolod azt, hogy megkapta azt a fénycsóvát, azt a fókuszt, amit meg kellett volna, hogy kapjon? Tehát a többivel kapcsolatban van hiányérzeted?
Abszolút, igen. Tehát az a több száz dolog még, amit csináltam, meg körülbelül egy 100 színdarabban játszottam, szerintem ugyanannyi film is most már lassan, és nagyon sok van, ami sokkal többet érdemelt volna, legalább figyelmet, ha nem is elismerést, de figyelmet mindenképpen.
De mivel magyarázod mindezt?
Nem tudom, csillagállás, nem tudom, karma.
Hiszel abba. Volt egy mondatod, hogy Amerika kapcsán, ugye kimaradhattál volna, említetted, hogy ott énekes szerepet is játszottál, sőt operát énekeltél.
Igen, igen.
Te hazajöttél. Ne abba menjünk most, maradjunk az eredeti nyomvonalon. Csak azt mondtad, hogy mindennek akkor kell eljönnie, amikor itt van az ideje.
Így van.
Te ebbe hiszel. Hogy akkor ennek egy ilyen meghatározott rendszerint kellett történnie veled.
Hát persze, hát a gondviselés, hát nyilván. Tehát ez, de lehet, tehát azért mondom, lehet, hogy éretlen voltam eddig, hogy ezek a dolgaim, ezek úgy süljenek el, ahogy. Ahogy én azt hittem, de az is lehet, hogy túl gondolom ezeket, és valójában ezek nem voltak annyira jók.
Tehát, hogy jól sejtem, szerint ezek sokkal jobbak voltak, mint amit a magyar közvélemény gondol, vagy sejt, vagy tud róla.
Stb. Területén ez megérdemelt volna, igen. Úgyhogy most csodálkoztam, és most kaptam egy díjat életemben először, bár nagyon sokszor fölteljesztettek Jászai díjra is, az elmúlt 35 év alatt sose kaptam még semmit. Pedig hát elvileg az a legalacsonyabb művészi elismerés.
És hát neveket nyilván nem mondjunk, de azért, hogy végignézi az ember, nem tudom én, az elmúlt tizenvalahány év Jászai Mari díjas díjazottjainak a névsorát, azért tudnám mondani olyat, akivel finoman szóval behelyettesíthető lenni.
Nem tudom, hát ez nyilván azoktól kell megkérdezni, akik ezeket odaítélik az elmúlt 35 évben, mert hogy mondom, soha a pályám alatt senkinek nem jutott eszébe, hogy elismerjen. Most igen, most a televíziós újságírók túl megkaptam az év legjobb férfi mellékszereplője díjat a Tündérkertes alakításomra, és ez jó, jó érzés.
Jó volt?
Azért jó, igen.
Melyik része a jó? Az a része a jó, hogy végre elismertek, meghajolni jó, vagy hazamenni és azt mondani, hogy ezt már nem beszél tőlem senki.
Tudod, mi a jó ebbe, hogy a jó Isten megsimogatja egy kicsit a fejedet. Érted? Az a pár lépés, amikor kimondták a nevemet, és elindultam, és megköszöntem. Még nem a grémiumnak, amelyik így van. Aha, az nagyon szép érzés volt. És az nagyon jó volt. Az volt az a bizonyos simogatás.
De nem tudom, hogy a gondviselés az a díjak kapcsán simogatja meg az embert. Nem a tapssal, nem a szeretettel.
Abból nekem kijutott bőven, és soha semmi pénzért nem cserélném el azt a töménytelen nézői szeretetet, amit én már tényleg kaptam életemben. Írások útján, az utcán, a színházi előadások után. Tehát nyilván ez a legfontosabb, és ez nem csak pozőr módon mondom, hanem valóban ez a legfontosabb. Ezért is gondolom azt, na mindegy.
Mondjad most.
Nem. Figyelj, nem, most már elhatároztam, hogy soha többet nem beszélek a díjakról. Majd, ha megkapom az Oscar-díjat, akkor majd megkérdezem, hogy a hazámban miért nem ismertek el. Most csak viccelek nyilván, de ha véletlenül megkapom, akkor meg fogom kérdezni.
De neked ez...
Hogy ebben az országban 10 millió ember, miért van az, hogy 35 éve senki nem mondta azt, hogy én vagyok olyan jó, mint a gipszjakap, tehát ismerjük már előtt is. Én nem voltam még a parlamentben. A díjak azok relatívak. Tehát aki kiemelkedő tehetségű ember, és nem kap díjat, az nem azért bántja, mert a gipszjakab, akinek semmi tehetsége nincs, bármilyen alapon, bárki odaszólásával megkapta, az őt nem érdekli. Hanem az érdekli, hogy ő miért nem kapott, ha már az is kapott, érted? De ne menjünk bele ebbe a díjakba, tehát nyilván ez az ára annak, hogy én nem vagyok társulati tag, meg kutyafüle nem vagyok, igaz, így én nem is tartozom senkinek semmivel. Tehát az a picike, amit összegyűjtöttem, elismerés, azt legalább magamnak köszönhetem, és ez azért jó érzés. Az a pár lépés, amikor kimondták a nevemet, és elindultam, és megköszöntem, azért jó. És hát ráadásul azért az akkor mindenképp a társadalomnak egy visszacsatolása, hogy te egy fontos dolgot csinálsz nekünk, nem?
Szerintem te ezt tudod ezek nélkül is, hogy ez így van. Nem egyik másik.
Értelek, de amikor már tanítványaim is Jászai díjasak, érted? Azt én meg nem. Tehát, persze lehet az embernél jobb a tanítványa, ez nem kizáró dolog, csak úgy most mondtam.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl Kálói Molnár Péterrel. Na, válasz kérlek egy következő kifejezést.
Disszonancia.
A disszonancia az megint csak egy korábbi nyilatkozatodra utal, miszerint azt mondtad magadról, hogy te egy nagyon lírai alkat vagy, miközben téged jobbára komikus szerepre szoktak hívni. Vagy hogy ilyen fura karaktereket bíznak rád.
Igen.
Jól sejtem, hogy te azért inkább ilyen érzelmes, lírai alkatot jelenítenél meg a filmvászon és a színpadon? Kedved szerint, ha rajtad múlna?
Figyelj, erről most két dolog jut eszembe. Egyrészt a színésznek ilyen szempontból nem szabad hinni. Mert az, hogy a színész mit képzel el saját magának, az sokszor nem úgy van. A külvilág, meg a rendező, ő kívülről látja, hogy neki mi való. Érted? Tehát nem biztos, hogy az a jó, amit a színész azt mondja, hogy neki azt kellene játszani.
Nem érzi azt?
Tehát ezzel most a saját mondatomat.
De egy magára valamit adó színész, egy bizonyos formátum fölött azért csak sejti, már nem tudom, 40 fölött.
Igen? Hogy?
Hát az, hogy mi való neki, mi az, ami testhez álló, mi az, amiben igazán ki tud teljesedni.
Szerintem ez, az a megjegyzésem, az szerintem az arra vezethetünk most vissza, látod, amiről már beszéltünk, hogy szerintem még nagyon keveset tudtam megmutatni magamból igazán. És ezen kevés kivételek csoportja, nagy csoportja, az pont a humoros oldalam, ahol ugye a beugró, a sör, stb. Ezek azért mind arról tanúskodnak, hogy a humoros oldalam az tűrhető, tehát van humorérzékem, meg jó poentírozok, meg jó komikus színész vagyok, mondjuk akkor így. De a másik oldalról sokkal kevesebben tudnak, már színpadon is, hiszen míg azért a pályám elején azért elég sok komoly szerepet is eljátszottam, már abból kevesebbet osztanak rám. Hál' Istennek most filmen elindult egy folyamat, ahol meglátták a bennem szunnyadó vulkánt, és talál lehetőségeket, és én ennek nagyon örülök is. De nyilván nézzük a tényeket, tehát hogy azért nyilván én egy karakteres figura vagyok, tehát azon nem szabad csodálkoznom, meg megsértődnöm, hogyha osztanak rám vígjátéki szerepeket. Annak nyilván örülni kell, és örülök is. Csak fölhívom a figyelmet rá, hogy van ott ám egy drámai oldal is, ami valójában sokkal inkább én vagyok. Alapvetőleg én egy gondolkodó, érzékeny, lírai, túlérzékeny pasas vagyok.
Túlérzékeny?
Hát persze. Hát. Ki az, aki verseket ír még mindig 54 évesen, érted? Hát.
Kinek írod? Feleségednek? Világnak? Milyen témákról írsz?
Hát, mint mások.
Na hát, ez olyan megúszós válasz volt.
Mindenről írok, ami eszembe jut. Nem akartam én ezt megúszni, hát, de hát alapvetőleg hát miről írsz a magadról? Ugye a költő nyilván a saját gondjairól, saját látásmódjáról, egy kiemelt másról, tehát szerelmi költészet, így van. Nyilvánvalóan istenes versek, a hit. Aztán ugyanis fogyott. De hát nyilván majdnem minden verset bele lehet ebbe a három kategóriába karámba zárni, tehát nyilván pici átjárásokkal, de hogy semmi extrém, hogy tehát nem a rózsaszín nyulakról írok most rendszeresen, hanem tulajdonképp a szokásos költői attitűd. Az, ami engem is jellemez, hogy ilyen szépen fogalmazzak.
Kinek mutatod meg először?
A feleségemnek. És ő még bele is szólhat, ő az egyetlen.
Aki azt mondja, hogy figyelj, ez itt erős, nem?
Ne, általában, hogyha ő azt mondja, hogy figyelj, ezt nem értem, na akkor baj van. Mert akkor senki se fogja érteni.
Te tulajdonképpen a csajozás miatt kezdtél el verseket írni?
Hát egyértelmű. Ne viccelj már, persze. meg zenélni is, hát mi másért? Hát mindent azért csinálunk, hát legyünk van, már őszinték, érted? Az a kisfiú, aki tetszeni akar a lányoknak, és hát akkor jön a gitár, hát mert mi más, hát az egyértelműen a gitár.
Tábortűz mellett.
Persze, a legnagyobb királyok, egy idő után már azért nem elég, hogy kamu angol szöveggel nyomod a saját számokat, akkor kellenek versek, vagy dalszövegek, ugye, akkor elkezdesz írni, és akkor ezeket azért úgy kell tálalni a lányoknak, érted? És akkor ott a színészet, és hopp, kész a Kálói Molnár Péter, már el is készültünk velem. Ennyi. És ugyanez a 6 éves kisfiú, ez vagyok most is, picit idősebben.
Hogy ugyanúgy pengeted a tábortűz
hát,
körül.
Ez egy jó végszó lett volna, de...
Nem, hát még muszáj
nyomnom. Jézusom, ez fárasztó. Ha mindet végig akarjuk, nem a felénél sem
vagyunk. Nem fog.
Jaj. De nagyon élvezem, csak koncentrálni kell.
Igen.
De azért ez nem rossz végszó, ez szerintem csillagozzátok be. Szerintem már ilyen szerkesztői szemmel, ami egyáltalán nem vagyok, és nem is szeretnék beleszólni. Nyilván csak fölhívtam a figyelmet.
Jegyeztük.
Jó.
De sikerkoronázta aztán 13, 14, 15 évesen ezeket a kis gitározásait?
Micsoda, hát persze. Azért voltak sikerek. Na de tudod, olyankor jönnek be a kamaszkori frusztrációk, amik azért ezt ellensúlyozzák. Megjelennek a pattanások, stb. Kamaszkori öntest képzavar. Közben ilyen sovány voltam, de azt éreztem, hogy én kövér vagyok.
De miért érezted azt?
Nem tudom. Pedig tényleg sovány voltam, nagyon. De akkor jön az első koncert, és akkor egy lánynak a nyakába az a pengető van, amit te kidobtál az előző
azt a
koncerten. Tehát, hogy ilyenek is vannak, tehát vannak sikerek, meg az első országos szavalóversenyeket megnyered, azért az egy jó visszajelzés, és akkor volt egy szegény, ugye egyik első szerelem, aki, hát én is persze hülye vagyok, mert adtam neki emlékbe egy ilyen téglát. Egy ilyen nagyon cuki, ilyen mini téglát. Most
hát azt hiszem, férfi ennél többet nem adhat. Szokták
volna. De ő nagyon aranyos volt, szóval egy ilyen tégla.
De milyen célból?
És az a lány meg azt tette fel a nyakába. Csak azt látom, hogy kicsit húzza valami így a nyakát, mert ez volt a nyakában. Ilyen. Hát nyilván talán egy picit tetszettem neki egy rövid ideig.
Erekjeként hordta.
Hát valami olyasmi, tehát hogy akkor vannak sikerek, persze, vannak visszajelzések, és akkor azt érzed, hogy de hát minden a nők, persze, egyértelmű.
Mindent érte csinálunk, értük?
Abszolút. De persze az is lehet egy trauma, hogy véget ér a gyerekkor, érted?
Hát meg olyan kurtán furcsán, tehát olyan ketté törik. Egy haláleset következtében.
Hát igen, mert az ugye épp, hogy leérettségiztem, akkor történt, így van. Az nagyon befolyásoló tényező, és ez már több mint 30 éve volt, és tényleg a mai napig hatással van, sajnos.
Milyen értelemben?
Hát valószínűleg az érzékenységem az egy része az biztos onnan jön, hogy ideje korán elvesztettem az apámat. Biztos, hogy sokáig konkrétan is felfedeztem magamon, tehát, hogy...
Az érzékenységet.
Hát, vagy ez a Stanislavski pont, hogy gondolj olyan dologra, hát én nyilván mindig az apámra gondoltam. Mindig át is lényegültem. Csodaszép alakításokat is csináltam ebből, a Hamlettől elkezdve. Volt azért sok komoly szerepem is, Virágot Argyonnak, stb.
És akkor mindig?
És akkor mindig az apám, persze. Tehát ilyen szempontból persze, ott az a trauma, hát hogy ne, hát az még a végül is a gyerekkor vége.
Hú, de kegyetlen lehet azért egy színésznek folyamatosan ezeket a sebeket tépkedni.
Hát biztos, hogy rádiós műsorvezetősnek se könnyű, érted?
Nehéz kenyérezés.
Én ezt választottam, de ugyanakkor ott az a katarzis. Most az elárulhatjuk, hogy a beszélgetés előtt beszélgettünk Böszörmény Gyuláról, aki szintén nagyon tragikusan hamar távozott tőlünk, a Kucónak a halhatatlan szerzőjéről. Ez egy szellemi fogyatékos fiúról szólt. Ez a kis regény, amit Gyula írt, és ebből csináltunk egy monodrámát, ami hát nem könnyű, mert ugye ebbe ráadásul még ilyen a külvilág szeme pszichológiai jelentés formájában is hozzáadódik. Én meg ezt egy monodrámaként csináltam meg, Radó Gyuszi Gyula rendezésében, és ugye Mésző Gábor és Gyula írták, Böszörmény Gyula írták a szövegkönyvet, és nagy sikerrel játszottuk, és hát talán a legkeményebb ez a fiú, ez egy enyhe értelmi fogyatékos fiú. Na, az nagyon megviselt mindig, tehát ott tényleg nem az volt, hogy vége az előadásnak, na, gyerekek, hú, menjünk, hanem ott tényleg volt egy fél óra, amíg olyan mérő kellett visszakapaszkodnom, hát ráadásul ugye nem tudom mennyire emlékszel magára a kisregényre, de hogy ott arról van szó, hogy a Gonnok bácsi, aki szereti ezt a fiút, az oda veszi magához, és akkor mondja, hogy szólíts el apának. Szóval, hogy akkor nekem is van már apám. Hát most gondolhatod, az ott még elég közel volt ez a halálesethez, és azért ez így megviselt mindig. Úgyhogy, de hát ilyen ez a show business, meg művészet, hogy csak úgy érdemes csinálni, hogyha ez az életed, és mindent beleadsz, amit lehet.
Te meg így csinálod.
Hát, vagy legalábbis én így gondolom.
Jó, hogy itt voltál. Ez se volt rossz végszó. Jó, hogy itt voltál, és kívánom, hogy sokszor éld át. Szívből kívánom, mert nagyon megérdemelnéd azt a pár másodpercnyi hálaadást, amikor hogy mész ki és átveszed a díjat.
Köszönöm, és örülök, hogy meghívtatok.
Én köszönöm, hogy itt voltál. Ez volt a mai Szavakon túl Kálói Molnár Péterrel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Míriam, Rózsahegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben újra Szavakon túl.